Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amellyel keresi az örökkévaló Isten a mi szíveinket, és amelyet írva találunk a Krónikák első könyve 14. részében, a második, valamint a 9-től 11-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét a Krónikák első könyvéből, a 14. rész második, valamint 9-től 11-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És megismeri Dávid, hogy az Úr őt megerősítette a királyságban Izrael felett, mivel hogy igen felmagasztaltatott vala az ő országa, az ő népéért, az Izraelért. A filiszteusok pedig előjövén elszéledének a Réfaim völgyében, akkor Dávid megkérdi az Istent mondván, felmenjek-e a filiszteusok ellen, és kezembe adod-e őket, és mondani ki az Úr, menj fel, és kezedbe adom őket. Felmenének azért Baál Perázimba, és ott Dávid őket megveri, és mondta Dávid, az Isten eloszlatá az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizet megoszlását, azért nevezték azt a helyet Baál Perázimnak. Eddig Istennek írott igéje. Van egy közmondásunk, kedves testvérek, amelyik úgy hangzik, hogy ha az ember tudná, hogy elesik, akkor előre leülne. Vagyis, hogyha tudná előre, hogy mi történik vele, elébe menne a rossz következményeknek. De hát az életben nem nagyon tudjuk, hogy mi történik. A legtöbb embernél úgy működik, hogy dönt valamiről, elhatároz valamit, aztán ha sikerül, akkor vállon veregeti magát, hogy milyen nagy dologra volt képes, ha pedig kudarcot vall, és nem működik mindaz, amit ő elhatározott, ha bajba kerül, akkor kétségbe esik, hibáztat másokat, néha önmagát is, hibáztatja a világot, és olykor hibáztatja Isten. Aztán valahol a legvégén, mégis a végső kétségbeesésben oda zuhan imádsággal, mint végső menedékkel az Isten elé a kétségbeesésben. Többnyire így szokott ez történni. Emberek utólag menekülnek az Istenhez. Nos, testvérek, ezért érdekes ez a mai igénk, amelyet hallottatok, amely igazából a Bibliában két helyen van feljegyezve, a már említett Sámuel második könyvében, és aztán később Izrael történetét összefoglaló nagy műben, a Krónikák könyvében szintén szinte szó szerint átveszik. Hát oly fontos történet ez az ószövetségi választott népnek az életében. Nos, ez az ige, amelyet ma hallottatok, megmutat más lehetőséget is az Istenre figyelő ember számára. A történet annyi, hogy Dávidot királlyá választják, és amikor megválasztják, akkor elmennek hozzá, hallottuk, Izraelnek a vénei Hebronba, kinyilvánítják a hűségüket, és aztán én nem olvastam fel, de ott van, hogy megindul onnan Dávid Jeruzsálem felé a Frigyládával együtt, hogy hozassa a Frigyládát Jeruzsálembe, de Jeruzsálem még egy idegen népnek a kezén van, maga a főváros. Aztán Dávid elfoglalja ezt a várost. De mielőtt elfoglalná a későbbi fővárost, közben két csatát vív a filiszteusokkal, amelyeket hallottunk a felolvasott bibliaolvasás rendjén. És később bevonul dicsőségesen Jeruzsálembe, és tudjuk, hogy ő lesz Izraelnek mindmáig legnagyobb királya. A Aki csak ezt a részt ismeri a Bibliából, amit én ma felolvastam, az azt gondolja, hogy könnyű volt ennek az embernek az életében, hiszen felfele ívelt a pályája, hallottuk, 30 éves korában elfoglalja a trónt, 40 évig uralkodik Izraelen, legnagyobb kiterjedésű területe és legnagyobb dicsősége az országnak az ő idejében volt, hivatkoznak rá. Minden olyan rendbevalónak tűnik az ő életén, szinte iridlik azok, akik hallják ezt a történetet. Pedig nem volt ilyen egyszerű élete ennek az embernek, később sem, de 30 éves koráig, míg elfoglalja Izrael trónját, pedig végképpen nem. Hiszen ha olvassuk a Szentírást, akkor azt halljuk, hogy felkerül ugyan a királyi udvarba, és közel kerül a királyhoz, Saul királyhoz, aki az ő elődje, de épp az ő kiváltságos helyzetének, hogy Isten kiválasztotta őt, hogy Izrael királya legyen, ennek a nyilvánosságra kerülésével megutálja őt, amíg regnáló király Saul, és elkezdi üldözni. És leírja a Szentírás részletesen, hogy hányféleképpen kellett menekülni Dávidnak, bujkált embereivel kint a hegyekben, volt olyan, hogy nem volt mit enni. Menekült állandóan egy gerilla harcot vívott kevés hozzá hű emberrel, akik elégedetlenek voltak a királynak a tetteivel és uralkodásával. Ez az ember sokat éhezett, ez az ember sokat menekült, sokszor volt bizonytalanságban. Elárulták sokszor a hozzá közelállók, akikben megbízott és megvédték olyanok, titkolták a hollétét, akikre kevésbé számíthatott. Emberek voltak, akik jót tettek neki, mások pedig megpróbáltak ártani ott, ahol lehetett. Pedig Isten őt már fiatalon kiválasztotta. Emlékszünk, ott Betlehemben, Isai házában, 8. gyermekeként az édesapjának, utolsónak hívják haza, akkor 15-16 éves lehetett, amikor Sámuel próféta bemegy az ő édesapjának házába, és őt nevezi meg Isten sugalmazására, és keni fel Izrael királyának. És eltelik az életéből másfél évtized. Úgyhogy ő, és nagyon kevesen tudják, hogy ő felkent király, hogy kiválasztott. De mit ér ez a kiválasztottságnak a tudata, hogyha az emberek nem vesznek tudomást róla? Ha menekülni kell az emberek elől, ha futni kell, bujdosni kell, szenvedni kell. Testvéreim, sokszor előjön a kérdés, mit ér hinni, Istenben bízni, ha az istenteleneknek sokszor jobban megy. Becsületesnek lenni egy mai világban. Hűségesnek, értékrendet tartani. Krisztushoz mérni az életet és a cselekedetet. Bolondság, aki ilyen tesz, az elvesz. A világ ma nem erről szól. Ma arról szól, hogy az erősek elnyomják a gyengéket. Kiszolgáltatottakról kevesen gondoskodnak. Mit ér, hogy Isten gyermeke vagyok, ha nem tud erről a világ? És nem vesz tudomást. És ebben a történetben van három fontos mozzanat, testvéreim, amely mégis változást hoz ennek az embernek az életében, és nem csak azáltal, hogy királlyá választják ott Hebronban, és aztán megindul mindaz a történés, amiről itt említést tettem, hanem három nagyon fontos mozzanat van, amely üzenet értékű a mi számunkra is, ma élő, Istenre figyelő emberek számára. Az első az, hogy ő felismerte azt, hogy kiválasztott. A második pedig, hogy megkérdezte Istent az ő döntéseiben. És ebből fakad természetszerűen a harmadik, hogy nem csak megkérdezte az Istent, hanem aszerint is cselekedett, amit neki mondott Isten. Külde pedig Hírán Tírusz királya Dávidhoz követeket, cédrusfákat, kőműveseket, ácsmestereket, hogy neki házat csináljanak, így olvassuk a 14. rész első versét. A szomszéd kis városállamnak a királya mesterembereket küld Dávidhoz, hogy megépítsék az ő palotáját, a királyi lakot. Egy látszólag egyszerű történet. És mégis akkor olvassuk, amit hallhattatok, hogy megismeri Dávid, vagy más fordításban felismeri Dávid, hogy az Úr őt megerősítette a királyságban Izrael felett. Ez az első mozzanat. Ennek az embernek az életében ez a felismerés, hogy az Isten őt nem csak kiválasztotta, illetve, hogy ez a kiválasztottság nem csak egy elvont fogalom volt az ő életében, amelyet, ahogy már említettem, ő tudott, és néhányan tudtak, és ezzel együtt kellett szenvedni, hanem ennek a kiválasztottságnak a felismerése az ő életében elindított valamit. Nem csak a gondolataiban, hanem később a cselekvésében is. És érdekes, hogy az Isten külső jeleket ad. Ártatlannak tűnő külső jeleket, mert az, hogy a szomszéd országból mester emberek jönnek hozzá, hogy felépítsenek egy királyi palotát, hát elég érdekes jelek. De testvéreim, Isten jeleket ad az ember életében. És van, aki észreveszi ezeket a jeleket, és van, aki nem veszi észre. Van, amikor pozitív töltettel, siker, öröm, minden ott van, amit az ember megálmod egy elképzelt boldog élethez, és az ember mégsem veszi észre. Azt is mondhatnám, hogy nem tudja megbecsülni a sikernek, az örömnek az idejét, hanem, ahogy már említettem, úgy szépen megsimogatja a vállát, hogy én vagyok a nagy. És nem veszi észre a jeleket, az Isten jeleit. És aztán van, amikor megfordul az egész történet. Próbatétel. Betegség van, kínlódás van, szenvedés van. Dolgozik az ember, és megtesz mindent, ami emberileg rajta áll, és nincsenek sikerek, kudarc élmények vannak. És lehet, hogy nem is anyagiakban, hanem nagyon sokszor kapcsolatokban, emberi kapcsolatokban, társas kapcsolatban, generációk közötti viszonyban. Ott van ez a kudarc. Az Isten jeleket ad. Valami nincs rendben az életedben. És az ember ezeket se szokta, nagyon sok ember észrevenni, panaszkodik a környezetre, és sok minden másra. Az Isten jelez, hogy rossz az út, amelyen jár szembe. Sokan azt várnák, hogy egy nagy hatalmas kéz nyúljon le, és állítsa meg az embert, vagy büntesse meg a rosszakat, meg jutalmazza meg a jókat. Ahogy szoktam testvéreim egy kicsit humorosan fogalmazni, ha így működne a világ, ahogy sokan elképzelik, hogy egy hatalmas ököl lesújtana olykor-olykor az égből, meg a nagyon hívőket fölemelni 1,5-2 méter magasra az Isten, akkor egészen nyilvánvaló lenne, hogy ki a hívő és ki a hitetlen. Tehát az Isten jeleket ad. Mikor Jézus imádkozik az övéért a főpapi imájában, akkor nem azt mondja, hogy Uram, ments meg az enyémet mindenfajta bajtól, hanem azt kéri, ugye, hogy atyám, nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Jézus ezért imádkozott. Tudta, hogy még az Isten gyermekei is itt élnek, itt maradnak, itt küzdenek ebben a világban olyan létfeltételek között, amiben a világ is él. De testvéreim, fontos odafigyelni a jelekre. Azokra a jelekre, amiket ad Isten. És csak az az ember tudja észrevenni ezeket a jeleket, aki figyel Istenre. Sokszor csodálkoznak, hogy miért nem szólítja meg őket Isten. Emberek csodálkoznak ezen. Hát azért, mert nem figyelsz oda. Hányszor előfordul, testvéreim, ma már tudjuk azt a modern orvostudományból, hogy a test, mielőtt felmondaná egészséges létét, jeleket küld. A betegségről, a betegség tüneteiről. Emberek nem szokták komolyan venni. Egészen addig, míg először nem sújtja a porba. Nem szokták komolyan venni ezeket a jeleket. Hajtanak, mennek. És aki nem veszi komolyan ezeket a jeleket, az egyszerre tapasztalja meg a zuhanásnak a mélységét. ahogy a test küld jeleket, az Isten is küld jeleket. És azt mondja, ember, állj meg, gondolkozz el a létet felől. Jó-e az út, amelyen mész? Jó-e így, ahogyan csinálod? Akár nagyon jól megy a sorod, akár pedig úgy érzed, hogy nagyon kell szenvedni. Isten küld jeleket, testvéreim, az életben, nagyon sokszor idegen emberek által, hogy átgondoljuk létünket, hogy felismerjük azt, hogy kik is vagyunk igazán, és mit ismert fel Dávid? Felismerte, hogy ő Isten kiválasztotja. Ki vagy te, és ki vagyok én? És ki vagyunk mi Jézus Krisztusban? Testvéreim, Isten kiválasztotja. Ránk tette azt a drága pecsétet a keresztség vizével az életünkre. Hiszen azt jelezte, hogy ő meghalt értünk. Az ő drága vérét hullatta a Golgotai kereszten, hogy megszabadítson minket a félelemtől, a reménytelenségtől, a pokoltól, a gonosz hatalmaitól, és legvégül pedig a haláltól, az élet legnagyobb ellenségétől. És testvéreim, mégis milyen apró dolgokért reszket az ember, és esik kétségbe. Az élet kihívásaiban. Tudjátok, mi az, hogy kiválasztott? Azt jelenti, hogy az Isteni. Az Isteni a teljes élet, nem csak a lelkünk, meg a vasárnapunk az Isteni. Meg a kiváltságos pillanatok, a hétköznapjaink is, a testünk is, a maga fiatalságában, erejében, rugalmasságában, öregségében, kétségbeesésében, porckopásában, fájdalmaiban, minden az Isten. Isten nem részeket vett el belőlünk, a teljest. Azt adta. És boldogok azok, akik tudják, hogy ők az Isteni mindenestől, testestől, lelkestől, ahogy a Heidelbergi Kátint első kérdése olyan gyönyörűen fogalmaz. Mind életemben, mind halálomban, testestől, lelkestől, nem a magamé, hanem az én megváltó Uramnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Minden az Isten. Tudjátok, még a házasságunk is az Isteni, a gyermekeink is az Isteni. És ő tartja a kezébe, és ezért jó, aki tudja, hogy ott tartja az Isten mindezt, az azt is tudja, hogy az nem mehet olyan könnyen tönkre. És nem azért, mert mi olyan jók vagyunk és csodálatosak benne, hanem azért, mert az Isten tartja a kezébe. Nem én döntök, az Isten dönt felőlem. Ha bátor vagyok odaadni, fel kellene ismerni, testvéreim, Dávid életében ekkor következik be a változás. Mikor felismerte, így olvassuk, hogy őt az Isten királlyá tette Izrael felett. És testvéreim, nem az az érdekes, hogy mit gondol a világ arról, hogy Isten gyermekeiként mi hogyan élünk. Tudjátok, amikor bemegy Dávid Jeruzsálembe, ezt a Sámuel második könyvében olvassuk, és az úgynevezett jebúziak, vagy a jebúzeusok uralják ekkor Jeruzsálemet, és mikor Dávid közeledik Jeruzsálem felé, akkor ezek a jebúziak, vagy jebúzeusok azt mondják, hogy hát, ez egy olyan gyenge ember, hogy a vakok és a sánták fogják kiűzni innen Jeruzsálemből. Nem kell ide hadsereg. Így vélekedtek Dávidról, és arról a népről, akikkel volt. Aztán Dávid bemegy simán, befogja Jeruzsálemet, és aztán egy jelet is tesz, érdemes elolvasni, azokkal a vakok és a sánták társaságába állítja, akik azt mondták, hogy őt, a vakok és a sánták. Sokszor leírják az Isten gyermekeit ebben a világban. De nem az a kérdés, hogy mit gondol rólunk, rólatok a világ, akik hisztek Istenben, hanem, hogy nektek megvan ez a kiválasztottság tudatotok. És mindannyiunknak, hogy Krisztusban valami olyan ajándékot kaptunk, amit nem a világból, annak kegyéből kaptuk, hanem olyat, amit senki el nem vehet. Isten kiválasztottai, testvéreim, Isten örökösei. Jézus Krisztusban, kegyelemből mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és az ő országának örökösei itt, és majd oda át. Ezt jelenti, hogy kiválasztott. Nem vagy magadra, sohasem. Még akkor sem, ha kétségbe esnél. És ez a felismerés, ez a belső felismerés átértékeli az embernek önmagához való viszonyát, és a világhoz való viszonyát is. És attól kezdve az emberi létnek az értelmét nem a világ és a világ értékrendje fogja megmondani, hanem Krisztus fogja megmondani. Tudom, hogy az enyém van, vagy neveden szólítottalak, kiválasztottalak. És ha az enyém vagy, úgy őrizlek, mint az enyémet. Testvéreim, bizonyosaknak kell lennünk, hogy a mennyei Isten minket úgy őriz ezen a földön, ahogy mi megpróbáljuk félteni, óvni, védeni a mi gyermekeinket. Hiszen mi az ő gyermekeink. De az Isten sokkal hatalmasabb, mi sokszor nem tudunk elmenni az utolsóig, de tudjuk azt, hogy Krisztusban Isten az utolsó utánig is elment az ember után. Hogy mit lát a világ benned, testvérem, az egy dolog, de hogy mit tesz az Isten veled, és hogyan tud felhasználni az ő dicsőségére, Krisztus szereteteinek a megélésére ebben a világban, az egy másik. Jussatok hát el erre a felismerésre. Mert a kiválasztottság felismerése Dávidot arra vitte, hogy jobban figyeljen az Istenre. És ez a második. Odafigyeljen attól kezdve, hogy mit mond neki Isten. Kérje ki a tanácsát, az akaratát, nem csak úgy általában, hanem a konkrét ügyekben is. Nagy döntések előtt. És ezt olvastunk két történet, szinte hasonló leírással, két csata a filiszteusok ellen, ott a Refaim völgyében, szinte azonos leírással. És az egyik azt mondja, Isten, menj, kezedbe adtam őket, meg fogod verni. És a másikba pedig azt mondja, állj meg! És ne menj. És ne úgy menj. Testvéreim, azért kell Istenre figyelni a konkrét ügyekben, mert mi megszokjuk azt, hogy automatizmusok működnek bennünk, és az élet hasonló kérdéseire hasonló válaszokat próbálunk adni. Az az ember, aki nem figyel Istenre, pont ezeket a finomságokat téveszti el az életében, és csodálkozik, hogy hát már egyszer sikerült, másodszor miért nem. Azért, mert az Istennek másfajta elgondolása van a történet felől. Két csata, hasonló helyzet, hasonló hely, és az Isten mégis más fajta viszonyulást kér. Vagyis testvéreim, nincsenek egységes és egyetemes megoldások emberek életében. Ezért hazudok a horoszkópok. Sok minden másért is, de többek között. Az egy azon napon született emberek számára mindenkinek egyfajta megoldás van. És hisznek emberekben? Nincs. Isten személyes megoldást ad. De ezért személyesen kell elmenni hozzá és megkérdezni. Dávid elmegy először győz, és mikor jönnek másodszor a filiszteusok, elmegy másodszor is. És azt olvasok, hogy megkérdezi az Isten. Testvérei, nem szégyen oda menni az élet minden helyzetében, sőt, oda kellene menni az élet minden helyzetében, imádsággal az Isten elé is elkérni, Uram, most mit cselekedjem? Mert az, aki az Isten kezéből veszi el Krisztus által a döntést, megtapasztalja Istennek az erejét. Azért fontos, hogy eljöjjön az ember mindig az Isten házába. Most, aki elveszi az Isten kezéből a döntését, az ő imádságában azt megtapasztalja az örökkévaló Isten erejét, akkor Dávid megkérdi az Isten, felmenjek-e a filiszteusok ellen, kezembe adod-e őket, és mondd, menj fel, kezedbe adom, és az Isten eloszlatá az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását. Az új fordítás azt mondja, hogy áttört az Isten ellenségeimen, mint a víz a gáton. Két kép, de mind a kettő visszaadja azt a gyönyörűséget, amit megtapasztal Dávid. Nem ő cselekedett, nem ő volt a nagy, hanem az Isten. Áttört az ő, az én ellenségeim, mint a víz a gáton. A másik kép, amit Károlyi Gáspár mond, legalább ilyen kifejező, csak azoknak, akik ismerik, olyan testvéreim, mint mikor az összegyülemlett víz kiömlik a sivatag felé, és azt a hatalmas vízmennyiséget a sivatag homokja nyeli el, és bármilyen erővel megy előre, egyszer csak fogy el, mert a száraz homok elnyelt mindent, és az utolsó cseppvíz is eltűnik. Hiába volt a hatalmas erő, ezt a képet láttatja Dávid, eloszlatta Isten az én ellenségeimet. Ahogy a száraz, szomjas homok elnyelte a víznek erejét. Isten megy előttünk mindenben. Testvéreim, mindenben. És aki tudja, hogy Isten megy előtte és cselekszik helyette, az azt is tudja, hogy amikor megkérdezi Istent, és Isten más választ ad, akkor a különböző élethelyzetekben az Isten különböző megoldásai célra vezetőek az életében. Dávid kérdezett, Isten válaszolt, és Dávid az Isten válasza szerint cselekedett, és győzött. Három értékre szeretett volna ráébreszteni testvéreim bennünket ez a mai ige. A kiválasztottságunkra, az Isten megkérdezésére, és az Isten által adott válaszok cselekvésére. Ezt a bölcsességet kívánom nektek. Amen. Ébresz rá Istenünk, hogy kik vagyunk, és kivé lehettünk a Te egyszülött fiad Jézus Krisztus által, kiválasztott gyermekeid, akik megkapjuk a mindennapra elégséges erőt, reménységet, hogy boldog életünk legyen. Légy velünk, amikor kétségbe esnénk, vagy elveszítjük ezt a reménységet. Különösen imádkozunk most azokért a testvéreinkért, akik nemrég koporsó mellett álltak, és feljöttek ide, hogy emlékezzenek egy szeretetre, a Te örökké való kegyelmed szerint. Vigasztald meg őket, légy megerősítő, hatalmas Isten az életükben is. És mutass utat, reménységet, örökségedből való örökséget. És imádkozunk két fiatal testvérünkért, presbitereinkért, betegségükben. Légy velük, kegyelmed szerint hordozd, bölcsességedben. Adj nekik erőt, testit és lelkit, hogy bírják a küzdelmeket, a testi kórral való harcot. Tégy imádságos szívőekké, hogy ott legyünk velük, életük nehéz helyzeteiben. Erősítsd meg őket, szent lelked által. Légy velünk, áldj meg minket, örökké való kegyelmedből, s hallgass meg, amit csöndben elé teszünk. Amen.